Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Tiszta beszéd a gyermekkereskedelemről. Sekpei Viktóriával és Désfannival fogunk erről beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek mind a kettőtöket itt a stúdióban.
Jó estét.
Jó estét kívánok!
Te már voltál nálunk, Viki, egy párszor, ugye, ha jól emlékszem, pár olyan témában, ami mindegyike izgalmas volt, te ilyednél még nem találkoztam itt a mikrofonnál. Mit lehet róla tudni, Fanni?
Én szociális munkás vagyok, és szociológus, és dolgoztam prostituáltakkal, vagyis prostitúcióban dolgozó nőkkel, Hollandiában is, Svájcban is, és itthon is, és alapvetően ez a kutatási területem is.
Szuper. És Vikiről még annyit tudok, hogy a nem túl régen kapott egy elismerést, amit így a nyilvánosság előtt is szeretném, hogyha meggratulálhatnám mindenképpen.
Köszönöm szépen.
És a téma pedig ugyanez, a gyerekkereskedelem, és ennek egy-két változata, amiről írtatok egy nagyszerű dolgozatot, és ennek alapján kaptad elismerést, azt hiszem, hol? Amerikában?
Amerikában, igen.
Na hát, akkor szerintem itt a dolgok tudóival ülök itt el egy pillanatban, de tulajdonképpen a mai témánk nem is egy nagyon egyszerű téma, és nem is annyira könnyű, tehát nem is szeretném, hogyha ennek a nyárnak a könnyűségét ezzel lehessen mérni. Gyerekkereskedelem. Egész pontosan, hogy folyik egy ilyen dolog, mert én igazából csak filmekben látom meg. Szerintem a hallgatók jelentős is legfeljebb ilyen távoli országokat látva, egy kicsit ilyen kis maszatos képű gyerekekkel történnek csúnya dolgok. Itthon is van? Mit lehet tudni erről a gyerekkereskedelemről? Mi az?
Jó, tehát akkor szerintem kezdjük az emberkereskedelem jogi meghatározásával, ami azt jelenti, hogy olyan tevékenység, melyet meghatározott eszközök útján hajtanak végre, és kizsákmányolás céljából, tehát a kizsákmányolás nagyon fontos, hogyha gyerekkereskedelemről beszélünk, akkor 18 éves kor alatti emberekről, gyerekekről beszélünk, és különböző formái vannak az emberkereskedelemnek, vagy a gyermekkereskedelemnek, és Magyarországon ilyen formája például a gyermekpornográfia, a gyermekek prostitúcióra kényszerítése, vagy gyermekprostitúció, a csicskáztatás, vagy ez a ház körüli rabszolgaság.
Csicskáztatás?
Csicskáztatás.
Az micsoda? Mert ugye ezt a kifejezést sok ember ismeri, de szerintem azért a sok ember, még több ember meg kevésbé ismeri. Mi az a csicskáztatás?
Hát ez mondjuk a házi szolgaságra szokták itthon mondani a börtön szleng.
Értem, tehát az ugráltatjuk, pattogtatjuk,
igen.
Hozz egy pohár vizet, keveset hoztál, hozz egy másikat, ugye?
Igen,
túl meleg a biztosé.
Egy rabszolgaság.
Aha. Aztán folytasd tovább, csak itt belekérdeztem valamibe, igen?
És akkor még van a gyerekoldulás, ami egy látható formája az emberkereskedelemnek, vagy gyerekoldultatás. Van még a szervkereskedelem, ami Magyarországon nem jellemző, legalábbis a bűnügyi statisztikák alapján nem tudunk erről. És van még egy álházasság, amiről szintén nem annyira beszélünk Magyarországon, de elég sok magyar áldozata van, vagy magyar áldozatot azonosítanak a külföldi hatóságok, és ez pedig olyan házasság, amikor valaki szintén kizsákmányolás céljából házasodik harmadik országbeli Európai Uniós állampolgárral, és magyar nők nagy számban érintettek.
Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag jön valahonnan a harmadik országból valaki, és kényszer hatás alatt egy férjhez megy valakihez? Vagy
nem feltétlenül élik, vagy nem feltétlenül ennyire explicit kényszer, de hogy...
Tehát egy
kizsákmányolás van, tehát nem egy ilyen kétoldalú, hogy
na, ma belemennénk, hogy hogyan élik meg, roppant érdekel, hogy hogyan élik meg önmagában, csak magát a tényt, hogy van egy gyerek, van kereskedelem itt Magyarországon, hogy emberkereskedelem, és ezen belül gyerekkereskedelem, ezt lehet mondani. És mi itt a jellemző gyerekkereskedelmi, hogy is mondjam, szokás Magyarországon, rossz szó a szokás, mi az, ami jellemzi a magyar gyerekkereskedelmet például?
Hát abban az esetben, hogyha prostitúcióról beszélünk, ugye ez a 18 éves, szóval, hogy ez azért általában azonos formában történik, de mondjuk ez nagyon fontos, hogy a prostituáltak többsége az átlag egyébként az, hogy 12 éves korukban kerülnek bele a prostitúcióba, tehát Igen, a gyerek prostitúció nehezen elválasztható a prostitúció jelenségétől magától. De hát nyilván, szóval, hogy az ember ilyenkor ilyen, igen, pont azért, mert a filmekben látja, ezért ilyen nagyon horrorisztikus dolgokat képzel el, és egyébként azok is történnek, de hogy nem abban a formában, ahogy a filmekben elképzeljük, hanem ugye általában nagyon kiszolgáltatott, mély szegénységben élő lányokról és nőkről beszélünk.
És fiúkról is?
Igen, fiúkról is, de sokkal kisebb arányban. Számban. Szóval, hogy így alapvetően nőkről, meg lányokról. Szóval, hogy a leggyakoribb formája azt hiszem, hogy ennek a manipuláció, tehát az, hogy nem tudom, egy férfi elkezd mondjuk, igen, egy lánynak vagy egy nőnek udvarolni, és akkor így szép lassan a prostitúcióban találja magát. Ez egyébként lehet itthon is, lehet külföldön, ennek sok formája van.
Belemehetünk ebbe, csak azt mondom, hogy talán a hallgatóknak is segíthetünk, nem túl régen ugye publikáltak, sok médiumban lehetett ezzel találkozni, hogy Bécsben, vagy Ausztriában elég sok ilyen történet volt, a magyarországi gyerekek jelentek meg, és történtek nem kívántos dolgok, hogy finoman fogalmazom, csúnya dolgokról lehetett olvasni és hallani. Te is erről beszélsz, ugye? Gyakorlatilag ez.
Hát igen, igazából az történik, hogy ugye vannak azok az országok, ahol a prostitúciót dekriminalizálják, tehát szabályozott
keretek között
lehet prostituáltként dolgozni, ők ezt úgy hívják, hogy szexmunkásként, és akkor ennek hatására ezekben az országokban a fekete piac is nagyon megnő, a szexipar is nagyon megnő, és a gyerekprostitúció is nagyon megnő.
Ami természetes, ezek az országokban is tiltott, tehát a gyerekprostitúció az sehol a világon nem törvényes, ugye fogalmazunk finoman, legalábbis Európában biztosan nem.
Nem, mert ugye itt mindig az a kérdés, hogy kit hívunk gyereknek, szóval hogy Svájcban például 2013 óta 18 éve a korhatár, a minimum. 2013 előtt 16 volt, szóval...
Jó, de nem 12, amiről itt az előbb beszéltél, tehát az, ami azért rettentően borzasztó egyébként belegondolni. Azt mondod gyakorlatilag, hogy prostitúció az egyik jellegzetes kereskedelmi gyakorlat ebben a mai világban, és mondtátok, még van a úgy tetszik a koldulás, vagy a lopás, hogy mi volt még ilyen.
Ez. Igen, van a koldulás, vagy koldultatás, meg a egyébként bűncselekményekre kényszerítés. Még annyit jegyeznék meg az előzőhöz, hogy azt azért látjuk a statisztikánkból, hogy elég nagy számban érintettek gyerekek a prostitúcióban, és Magyarországon szabálysértést követnek el a gyerekek, akik prostitúcióban vannak.
Ők is szabálysértést követnek el,
és a szabálysértést különböző módokon lehet szankcionálni, és az egyik módja, az egyik szankció az az elzárás. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy hónap időtartamra ezek a gyerekek börtönbe kerülhetnek, és kerülnek is, és ez olyan nagy számokról vagy arányokról beszélünk, hogy az összes szabálysértési ügy, amelynek amelyben gyermekek az elkövetők, tehát 18 éves kor alattiak, ott a 10-20% között van az elzárások aránya. Tehát ez egy nagyon nagy szám.
Igen. Nagyon nagy szám. Hát ez nem egy jó eszköz ezen a szinten, és nem is biztos, hogy ez segít például sok esetben. Előbb menjünk a kicsit körbe. Hogy lehetnek, az a helyzet, hogy mi még a jellemző ennek az egész magyarországi gyerek kereskedelemnek, mert ugye ez egy dolog, hogy most azt mondjuk, hogy van Magyarországon ilyen, noha nem sokat lehet róla tudni, a nyilvánosság nagyon keveset tud róla, nem is tudom, hogy jó-e. Például jó ez, hogy keveset tudunk róla, vagy rossz? Mert ugye ez egy fontos kérdés számomra például.
Szerintem nem jó, hogy keveset tudunk róla, és ebben nagy felelőssége van egyébként a médiának is, és pont az említett cikk kapcsán ott nem mondja ki a cikk írója, hogy gyerekkereskedelem történik, és hogy ezeket a gyerekeket kényszerítik, hanem egy ilyen nagyon hibáztató maga a cím is, hogy a gyerekek önmagukat árulják, nem tudom, 5 euróért Bécsbe, tehát hogy ez azt sugallja, hogy ezek a gyerekek önként választották azt, hogy prostitúcióban részt vegyenek, és hogy ők ebből baromi gazdagok lesznek, miközben azt látjuk, hogy a gyerekek mögött igenis felnőtt férfi elkövetők állnak, akik őket árulják, és nem a gyerekek kapják meg a pénzt.
Hát igen, csak mindenki, aki ezt ilyen hírt olvas, vagy hall, azt gondolja rá, hogy jutott oda a gyerek a Bécsbe. Szerintem valahogy elvitték oda, lehet, hogy éppen autóvezetés útján, amit nem ő vezetett valószínű, és mondjuk sok más módon is el lehet juttatni. Tehát ha nagyon prózaian kezdünk gondolkodni, akkor kiderül, hogy a gyerekek nem, ha oda kerültek önmagában, az az út, hogy oda kerültek, az nem a saját elhatározásuk szerint történhetett.
Igen, igen. Csak annak hoztam példának, hogy szerintem nagyon sok esetet láthatunk a médiában, amikor beszélnek gyerekekről, akik prostitúcióban érintettek, és hogy nagyon sokszor olyan a megfogalmazás, ami miatt az emberek fejében nem áll össze, hogy ez, hogy emberkereskedelemről vagy gyerekkereskedelemről van szó. Ugyanilyen, amikor arról beszél egy újságíró, hogy 16 éves éjszakai pillangó vagy. Tehát, hogy olyan megfogalmazó, hogy sokat használ, hogy még véletlenül sem áldozatnak mondja a gyereket.
Igen, tehát nem csak az a baj, hogy keveset beszélnek, hanem rosszul is beszélnek a dologról, ugye ezt akarod mondani ezzel kapcsolatosan, stigmatizálóan, megbélyegzően, hibáztatóan, ugye, amely egy tipikus, ugye a áldozat hibáztatás egy nagyon tipikus a dolgot rosszul közelítő módszer egyébként sajnos a médiumomban, de a hétköznap emberben is így szokott megjelenni sajnos. És igazából lehet alakítani az embereknek a véleményét, hangulatát például a média segítségével. Tehát keveset lehet tudni is rosszul. Igen, mit kéne tudniuk? Mert ugye az a helyzet, ugye azt már tudjuk, ugye, hogy van Magyarországon, mert szerintem nem nagyon lehetett tudni. Azt is tudjuk, hogy prostitúció. És nyilván mindenki tudja, hogy a gyerekkereskedelem, ugye, ahogy mondja, maga a prostitúció gyerek szintjén törvény által tiltott. Mégis létezik. Ugye ennek a jellemzőt is érdemes összerakni, hogy hogy van akkor, amit nincs, amit nem lehet. Tehát, mert ugye ez nem lehet, és mégis van. Mi tartja ezt az egész dolgot fönt? Hogy működik? Hogyan jön létre egy gyerekkereskedelmi helyzet? Engem az érdekel önmagában. Mert amikor a gyereket vállal egy szülő, most legyünk nagyszerű, én nem gondolom, hogy az emberek másért vállalnak, mint a saját örömükre és a gyerek felnevelkedését. Tehát mindenképpen nemes és pozitívan közelítek minden gyerek születésre. És valahol mindig, amikor elmegy ilyen irányba, akkor mindig döbbenet kísér ilyen szempontból, hogy mit minden történt a szereplőkkel, nem csak a gyerekkel, a környezettel.
Hát igazából ezeket, szóval, hogy ezek nagyon komplex jelenségek, és tudom, nagyon nehéz őket elkülöníteni, szóval, igen, hogy nyilván egy gyerek kereskedelem alapvetően úgy tud kialakulni, hogy kapitalista társadalmakban élünk, és patriarchális társadalmakban élünk, és ezáltal minden áruvá tud válni, és a kiszolgáltatott több emberek, meg az egyenlőtlenségek mentén végképp minden áruvá tud válni. Így tudnak a nők áruvá válni, és így tudnak a gyerekek is áruvá válni.
Igen, de nem biztos, hogy ők az árusítók. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy Tehát, hogyha most egy kereskedelmi összefüggéseket keresünk, ugye nem szeretnék ebben mélyebben belemenni, mert nem közgazdásokkal ülök itten, de az tény, hogy ha van egy olyan törvényszerűség, amiben van kereslet, és amiben tulajdonképpen a másikon megjelenik egy kínálat, akkor ez mégiscsak egy közgazdasági jellemző, de tulajdonképpen ebben mindig az az érzésem, hogy itt a érintettek, tehát itt a nők, 18 év fölöttiek is, meg 18 alattiak is, tulajdonképpen nem feltétlenül ők a kereskedők. Ők tulajdonképpen a termék, rossz értelemben mondom. Őket adják el, és őket veszik. Igen.
Hát igen, azért mondom, hogy áruvá válnak, meg ezért rakok nagy hangsúlyt az egyenlőtlenségekre és a kiszolgáltatottságra. Szóval ez nyilván nagyon fontos, hogy így nem ők szeretnének áruvá válni, vagy ebben nincs egy aktív szerep.
Akkor hogy lesz valaki, mert ugye azt mondom, hogy ha ti szociológusok vagytok, tehát ilyen szempontból társadalmi összefüggéseket érdemes kérdezni, akkor hol vannak olyan társadalmi helyzetek, ahol tulajdonképpen ez jön, tehát ez a fajta történet. Mennyire következik a társadalmi, hogy is mondjam, létünkből, tehát a mindennapi életünkből ez a fajta, úgy tetszik, mégiscsak törvényen kívüli embereketnek nem kívánatos tevékenység sorozat, nem tudok mondani, más jellemzőt, tehát hogy miből születnek ezek a dolgok a kapitalista megközelítésen túl?
Hát, de hogy ezek fontosak, mert hogy ez persze, a forrás, de hogy úgy szület, szóval, hogy például úgy születnek, hogy az emberek beleszületnek a mély szegénységben, és hogy Magyarországon nagyon közel 1 millióan, vagy már többen is élnek tartós mély szegénységben, ami azt jelenti, hogy nincs esélyük arra, hogy ebből életük során bármikor ki tudjanak lépni. Ezt mutatják a statisztikák. És ezek a helyzetek kitermelünk magukból azt, szóval az, hogy valaki beleszületik egy ilyen teljes reménytelenségben, és semmi esélye nincs arra, hogy ebből kijöjjön, és a társadalom sem nyújt ebben semmilyen segítséget, sem a szociálpolitika, a társadalompolitika, a szociális ellátórendszer, és innentől kell, és ugye ebben a szempontból a patriarchális társadalom is egy nagyon fontos dolog, tehát az egyenlőtlenségekről beszélünk férfiak és nők között, tehát ez nem úgy történik, hogy a legtöbb esetben, de nyilván mindenre van példa, hogy így szülőktől elrabolnak gyerekeket, vagy
Az is van nálunk?
Hát, de hogy nem ilyen tisztán, szóval, hogy nem úgy, ahogy az ember...
Filmekben
nem,
látja.
Igen, filmekben látja, hanem úgy történik, hogy, hogy a 12 éves gyereknek mondjuk elkezd udvarolni egy férfi, akibe ő beleszeret, elmegy bele, és prostitúcióra kényszeríti aztán ez a férfi. De hogy nyilván ezek... Szóval, hogy, hogy pont ezért nehéz ezekkel a jelenségekkel valamit kezdeni, egyébként annyira nem nehéz, mert hogy azért erre vannak jó példák, meg jó gyakorlatok, nem itthon, külföldön, mert hogy pont azért, mert hogy ezek nem úgy történnek, mint a filmekben, hanem ezek szép lassú folyamatok, ráadásul nagyon sok szempontból determinált folyamatok.
Én azt keresem, pont a társadalmi meghatározottságát keresem ebbe az egész történetben, mert azt feltételezem, hogy azért a társadalomnak nem minden szintjén és nem minden helyzetben áll elő egy ilyen fajta, úgy tetszik, működés. Azért is kérdezem, hogy hol van ebben a dologban az a fajta, úgy tetszik, mozgatórugó, ami ezt a dolgot megindítja. Nem tudom, neked is volt valami gondolatod, úgy láttam.
Szerintem igen, nagyon sok mindent érintünk mindig, hogy tehát a kereslet meg a kínálat kapcsán, meg az is eszembe jutott, hogy beszéltünk erről korábban is, hogy vannak korai figyelmeztető jelek, amikor egy gyerek prostitúcióba kerül, és ő még nem tudja, hogy, hogy később mi a szándék az idősebb férfinek vele, hogy, hogy nem ismeri fel, mert egész életében olyan kapcsolatokban élt, amiben ő kiszolgáltatott volt, vagy nem volt egyenlő helyzetben, és ezért nem ismeri fel, hogy milyen egy olyan kapcsolat, amiben egyenlő nem tudom, felek vesznek részt, hanem mindig egy ilyen bontott egyensúly van a kapcsolatban.
Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Tiszta Beszéd a gyerekkereskedelemről kezdtünk el beszélgetni Sepei Viktóriával és Dés Fannival, és megpróbáltuk a fogalmat rendbe tenni, meg talán azt is, hogy Magyarország egyáltalán van gyerekkereskedelem, és alapvetően igazából a szexuális kizsákmányolás irányában dominál, úgy is lehet, mert ezt mondták a lányok, és azt mondta a Fanni, legalábbis ez nagyon izgalmas gondolatmenet, hogy tulajdonképpen szervesen kötődik például ahhoz a társadalmi helyzethez, ami tulajdonképpen mély szegénységet is jelent most Magyarországon, ami az elmúlt időszakban mélyült, egy kicsikét szűkült ugyan a felülete, de sokkal mélyebb lett, és itt szükségszerűen könnyebben támad ebből az irányból maga ez a fajta, hogy is mondjam, kizsákmányolás. De elégséges önmagában a társadalmi helyzet, mert ugye az az igazi kérdés ebben a történetben, hogy önmagában a szociológiai meghatározott valakinek az élete szükségképpen nem biztos, hogy belekeveredik, mert lehet hallani azt is, hogy csomó ember talpra állt, vagy ő mégsem került olyan nehéz helyzetben, rendes ember lett belőle, szoktak ilyeneket mondani, mintha ezek az emberek úgy nem lennék ugyanolyan rendesek, mondanám a másik oldalról. Tehát mi kell még hozzá, hogy ezek a gyerekek azokra váljanak áldozatokká a gyerekkereskedelem oltárán?
Hát igazából, szóval, hogy igen, az egyébként nagyon fontos, hogy ők rendes emberek, csak áldozatai a körülményeknek.
Így van.
És igen. Hát igazából azt hiszem, hogy erről is beszéltünk, de hogy igen, szóval ugye a Viki említette azt, hogy valószínűleg akik belekeverednek, nem láttak maguk körül egyenlő kapcsolatot, nem tudják, hogy az hogy néz ki. Nyilván egyébként a bántalmazó kapcsolatoknak is megvannak a figyelmeztető jelei.
Tehát ez azt mondod, hogy ez egy direkt bántalmazásos történet önmagában, tehát valaki prostituált lesz, vagy ki a kereskedelmet, az bántalmazott ember az esetek döntő többségében, azt mondjuk? Ki lehet ezt mondani?
Igen, és az is nagyon fontos, hogy egyébként a futtatók ugyanabban a nyilván bántalmazók, és ugyanabban a struktúrában is működnek, ahogy egy bántalmazó kapcsolat működik. Igen. Tehát megjelennek, minden szép, mindent megígérnek, minden jó lesz, nagy a szerelem, és akkor szép lassan bele manipulálódnak, ha a gyerekekről beszélünk, a lányok abban a helyzetben, hogy prostitúcióra vannak kényszerítve. A bántalmazó párkapcsolatoknál ugye ugyanez történik, hogy a bántalmazó eleinte, ugye ezt úgy hívjuk, hogy mézesetek időszak, amikor nagyon kedves, iszonyatosan gyorsan elköteleződik, minden boldog a kapcsolatban, akkor egy picit elkezd az az erőszak felgyülemlés időszaka, amikor egy picit olyan furcsebb minden, és akkor végül jön az erőszak kitörés időszaka, amikor megtörténik a konkrét bántalmazás, és ugye a futtatók is egyébként általában bántalmazzák azokat a nőket, mert általában több nőt, akiket prostitúcióra kényszerítenek, vagy gyerekeket, és ez az első időszak ugyanúgy történik, szóval, hogy nem olyan könnyű felismerni, ahogy egyébként szóval egy nőnek se könnyű felismerni azt, hogy így ki a bántalmazó, hogyha arról nincs egy módszeres tudása.
Mondja, Viki.
Meg szerintem, hogy a bántalmazásról beszélünk, akkor tehát beszélhetünk szexuális bántalmazásról, vagy szexuális erőszakról, de beszélhetünk arról is, hogy lelki bántalmazás, hogy milyen környezetből jönnek a gyerekek, vagy hogy mi az, ami megtörtént velük előtte, hogy bántalmazták-e őket korábban, és akkor beszélhetünk még fizikai bántalmazásról, vagy fizikai erőszakról is. Igen. És hogy kérdés, hogyha valakit lelkileg bántalmaznak, akkor felismeri a gyerekkorban a bántalmazót, illetve hogyha tényleg a gyerekeknek nincsen mondjuk szavazati joguk, akkor hogyan várhatjuk el tőlük azt, hogy döntéseket hozzanak a saját testük fölött, és hogy hogyan dönthetnek egyáltalán.
Értem a dolgot, én egyfutában azt jár a fejembe, hogy amikor a gyerekek mondjuk ilyen helyzetbe kerülnek és rájönnek, és így mikor jönnek rá, hogy ők tulajdonképpen hirtelen ebbe a helyzetbe belekeveredtek, és ebből nem lehet kitörni, ez az érdekel engem, és hogy hogyan reagálnak erre a helyzetre, mert szerintem hát most, hogy én mondjuk halászok, és azt mondja, halat megfogok, azt tudom, hogy jó ideig kapálózik, hogy mielőtt rájön, elfogadja a helyzetét. Tehát tulajdonképpen biztos vagyok benne, feltételezem, hogy azért vannak fellázadások, meg mindenféle egyebek. Tehát jó, ez a mézesetek megvannak, ezt én értem, és mindenféle módon manipulálják az ilyen helyzetőket, akik erre nagyon is védtelenek és kiszolgáltatottak, az is kiderült ugye ebben a te általad mondottakból. De tulajdonképpen mi történik, mikor tudják meg azt, hogy most ők végül is ilyen helyzetbe kerültek, kényszer. Mi történik ilyenkor velük?
Hát azért ebben a mézesetek időszakban ez egy ilyen betörési időszak.
Tudom,
tehát
tudom.
Ez itt lelkileg, hát azt mondja el a bántalmazó, vagy mondjuk az erőszaktevő, vagy a stíci, vagy nevezzük bárhogy, hogy itt nem nagyon lesz mozgás tere a gyereknek, és hogy egyébként amennyire kiszakította őt az eredeti környezetéből, és mivel ismerik általában a gyereklányoknak a környezetét, tudják, hogy nem fog a környezetbe mozdulni utánuk. Tehát a gyerek úgy érezheti magát, hogy tényleg őt senki nem fogja megmenteni, mert egyrészt ő ezt nem tudom megérdemli, mert hogy ezt elhitették vele, másrészt meg azt hallja minden nap, hogy érted, nem jön senki, mert te senkinek nem kell lesz, és soha senki nem szeretett téged, és akkor szerintem harmadrészt megbeszéljünk magáról a gyerekvédelemről is, a gyerekvédelmi jelzőrendszerről, aminek egyébként mindenki tagja. És beszéljünk mondjuk egy olyan gyerekről, aki prostitúcióban érintett, tehát már X ideje prostitúcióban van, és pont a szankciók miatt, vagy azért, mert ő szabálysértést követel, őt többször szankcionálta a rendőrség. Ki az a gyerek, aki egyébként találkozik, kivel találkozik a legtöbbet a külvilágból? Találkozik azzal, akit ő fogva tartja, vagy a stícivel, vagy az elkövetővel, találkozik a kliensekkel, és találkozik mondjuk néha a rendőrrel. Kitől kérjen segítséget?
Igen.
A rendőr őt bünteti, tehát ő elkövetőként tartja benne ebben a helyzetben. A gyerekvédelmi jelzőrendszer többi tagja meg se jelenik, tehát ők elvileg vannak, de valójában nem veszik őt észre. A kliens őt használja, és van még mindennapi kapcsolata.
Tehát mondjuk hamar megtörhet ilyen módon egy gyerek ezen a szinten.
Nem csak egy gyerek, egy felnőtt is.
Mindenki megtörhet. Igen, egyébként az érdekel engem, hogy ha itt mondtad, hogy a környezet nem fog reagálni, ezt valóban így van? Tehát mert hogy ha egy-egy helyzetből végülis nem minden gyerek keveredik bele most ebbe a kereskedelembe, és mondjuk egy családban mondjuk több gyerekből egy vagy kettő, mondjuk hirtelen mondtam ezt a történet, hogy vagyunk a többiekkel, hogy van a család, hogy van a személyes környezeti például egy ilyen helyzetű gyerekkel kapcsolatosan, igaz az, hogy nem reagálnak, vagy miért nem reagálnak, ha nem reagálnak?
Hát szerintem az, hogy a többi gyerek nem keveredik bele, az nem azt jelenti, hogy ők nincsenek benne, mondjuk csak azért, mert nincsenek benne fizikailag. Tehát egyrészt, hogyha nem tudom, ha lánygyerekekről beszélünk, akkor ők azt látják, hogy az idősebb lánytestvérük benne van a prostitúcióban, annak ellenére, hogy ő nem akart benne lenni, tehát tudják, hogy rájuk is ez a sors vár, sors, tehát idézőjelben mondom. Ha fiú meg, akkor azt is mondhatja, hogy igen, ő is lehet valószínű ebbe az irányba megy, de hogy ott nála még ott van az a másik irány, hogy mondjuk ő lehet stici is, tehát hogy őt nem kihasználni fogják, hanem ő fog futtatni, tehát szerintem nincs olyan, hogy egy család éli a normális életét, és akkor van benne egy-két tag, aki kicsit elhajlik, és akkor a többi családtag szomorú szemmel néz. Ez az egyik, a másik, meg beszéltünk erről a filmről, nem tudom, hogy a film címet lehet-e mondani.
Minden filmet.
Az elrabolva, ami egy nem tudom, hollywoodi játékfilm, és hogy tehát hogy ez nem egy reális helyzet, mert hogy nem, tehát oké, hogy van egy-két olyan eset, amikor elrabolnak valakit prostitúció céljából, de hogy azért nem olyan embereket fognak ki, akik nagyon gazdagok és befolyásos háttérrel rendelkeznek, akik biztos, hogy megtalálják őket, tehát hogy
ez
itt
a
azért
ritkább.
És azért az a tapasztalat Magyarországon, hogyha valaki prostitúcióba kerül gyerek, akkor egyrészt a környezete tud róla, hogy mi történik vele, másrészt a gyerekvédelmi ellátórendszer is tudja, tehát erről az ombudsmannak volt kutatása.
Na ez érdekel engem, hogy például ugye nem egy 5 percig tartó folyamat egy ilyenfajta mézes hetek, és ugye tulajdonképpen ezzel kapcsolatosan szerintem elég has tudnak a családból is.
Hát meg mondjuk ott az iskola is, tehát iskolában jár a gyerek, hogy látják-e a...
Ez az, hogy mi az intézményes reakció, mert ugye tulajdonképpen a törvényen kívüli dologról van szó, és környezeti asszisztenciáról szól a másik oldalon, hogy asszisztál benne mindenki.
Hát szerintem kérdés az, hogy felismerik-e, mondjuk, hogyha iskoláról beszélünk, felismerik-e a tanárok a bántalmazást? Felismerik-e azt, hogy látják-e azt, hogy változik a gyerek viselkedése, és van-e rá kapacitásuk, hogy ezzel valamit kezdjenek? Az ombudsman vizsgálata egyébként azt mondja, hogy a gyerekvédelemben dolgozók, akkor, amikor gyanú merül fel prostitúció, gyerekprostitúció esetén, akkor nem reagálnak. Mert azt mondják, hogy ők nem akarnak bajba kerülni. Köszi szépen, hátra, nem tudom, felteszem a kezem, és ez nem rám tartozik, tehát körülbelül ez a reakció, mert mi van, hogyha nincs igazam, és véletlenül valakit meggyanúsítottam, tehát gyanú esetén nem jeleznek, és ezért gyanú esetében benne maradnak a gyerekek.
Ez azért fura, mert a jelzőrendszer önmagában egyik fontos része a rossz hiszeműség, és itt pozitív értelemben fogunk fel a rossz hiszeműséget, addig